Testvérek, az igét a Lukás 11-ből olvasom, a 33-tól 54-ig. Aki lámpás gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóba, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged fényével. Beszéd közben a farizeusok arra kérték őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, az asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamizsnáról, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kakorból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat pedig elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretetik a főhelyet a zsinagógákban, a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki: Mester, amikor ezt mondod, minket is megbántasz. De ő így válaszolt: jaj nektek, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatokat egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj nektek, mert síremléket építetek a profétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitokkal tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket. Ti pedig síremléket építettek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is: küldjön hozzájuk profétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzet minden profétája véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta, Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát, ti nem mentek be, azokat is megakadályozzatok, akik be akarnak menni. Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hemesen támadni, és mindenféléről fogadni kezdték őt, és csak azt lesték, hogy beszédében valamint rajta kapassák. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adott nekünk kegyelemért és szeretetért, amivel körülveszed az életünket. Köszönjük, Uram, hogy minden alkalmatlanságunk és hűtlenségünk ellenére te nem szűnsz meg törődni velünk, lehajolsz hozzánk, és tanítani akarsz, formálni akarod az életünket. Kérlek, Uram, hogy legyünk erre készen. Nyíljon meg a szívünk a te szavad előtt, hogy megértsük egyen-egyenként, hogy mit akarsz megjobbítani bennünk, hogy mibe kell változnunk, hogy mibe kell engednünk neked. Könyörülj meg rajtunk, Uram, és könyörülj a testvéreinken, a gyülekezetünkkel. Amen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, és én is azt kérem, amit ebben az énekben énekeltünk, azt kérem én is Istentől, hogy valóban tárja ki Isten a szívünket, és adja meg azt a legnagyobb áldást, hogy az ő igényét az életünkbe tudjuk fogadni. A mai ige hirdetést három rövid gondolattal szeretném bevezetni. Az első gondolat az életemből egy apró történet, ami számomra nem a legkedvesebb emlékek közé tartozik. Az első alkalom, amikor megálltam az iskola igazgató előtt. Nem azért, mert jó tanulmányi eredményem miatt igazgatói dicséretben részesítettem, hanem mert egyik barátommal tönkretettük az iskola makettjét. És hát igazából nem tettük tönkre, csak egy fűszálat feltoltunk a falusi iskola gémes kútjából, és mint egy évig érő fa, ott meredezett ez a fűszál. Ez nagyon vicces volt, csak sajnos a fűszál benne maradt a makettban, és nem tudtuk kiszedni. Aztán, hogy gyorsan meglássanak minket, elszaladtunk. Olyas valamit tettünk, amit mi igazság szerint nem tartottunk rossznak. Nem látta senki, amit tettünk, nem is derült volna ki, csak hát ugye a félelem, ami az emberben munkálkodik, mégiscsak a beismerés támogatja, és nagyon kellemetlen volt megállni az iskola igazgató előtt. Egy igazi joviális öreg úr volt, egy összes hajú balszos bácsi, olyan hangja volt, hogy az ember leesett a székről, hogyha ráordított. Ott álltunk, emlékszem, a szőnyeg szélre, osztálytársammal, és arra gondoltam, hogy hát az még csak hagyján, hogy itt fogok ezért valamit kapni, de otthon mi lesz. És máig emlékszem arra, hogy nagyon csúnyán nézett ránk ez az iskoligazgató, és vártuk, hogy elkezdjen ordítani, és sokáig nem történt semmi, csak csönd volt, és akkor egyszer úgy odalépett hozzánk, és akkor azt mondta, hogy többet ne forduljon ebbe. És na hát, amikor az ember cementes zsákot cipel, és végre megérkezik, és ledobja, tudja, hogy milyen jó az érzés az. Ilyen jó érzés volt ez az én szívemnek is, mert igen nehéz, igen nagy teher volt ez az életemben és a szívemben, ha bár egy nagyon aprócska kis dolog volt, tényleg nem is lett volna említése nélkül. A másik az, hogy a Bibliában a párhuzamos szinoptikus evangéliumok egészen különböző képpen jelenítik meg Jézust. Egészen különböző helyzetekben láttatják őt, és egészen különböző helyzetekben találkozott velük, holott ugyanannak a Jézusnak az életéről van szó, holott ugyanaz a Jézus jár kell előttünk, beszél hozzánk, jelenik meg a tanítványok között, vagy éppen valami nagyon fontos csodát tesz. De ugye azt látjuk, hogy egészen különböző helyeken, egészen különböző időkben mond Jézus az egyik evangéliumban valamit, és egy másik evangéliumban pedig ugyanezt máshol teszi. Nincsen ebben ellentmondás, de van benne furcsaság. Hiszen a felolvasott rész két története, aminek az egyik része egy tanítás, a másik része pedig egy cselekmény, egy történet. A Máté evangéliumában például a tanítás része a Máté evangéliumának az elején van, a cselekmény része pedig a végén. Na most akkor Lukács mit csinált, vagy mit nem csinált, hogy ez a két dolog nála találkozott. Valószínűleg ez nem véletlen. A harmadik gondolat pedig, amit szeretnék bevezetésképpen mondani, ez pedig az illúzió. Az illúzió nem más, mint a valósághoz nagyon hasonló, nem valós dolog. Valami olyan dolog történik előttünk, ami számunkra, mivel a szemünkkel látjuk, és előttünk van, valóságosnak történik, de mégsem az. David Copperfield nevét, hogyha halljuk, akkor tudjuk, hogy ő egy nagy illúzionista, de a cirkuszban is láttunk már bűvészeket, akik szemrebben és nélkül szétfűrészelik a helyes és csinos lányokat, akik ráadásul ezen még mosolyognak is, viccesen kalimpálnak a lábukkal, mosolyognak a másik oldalon, holott a testük a szemünk láttára ketté lett fűrészelve. Az életben is vannak olyan dolgok, amik számunkra valóságosnak tűnnek, számunkra, mivel a szemünk előtt vannak, a valóság látszatát keltik, és mégsem valóságosak. Mert valamilyen formában kiderül róluk, hogy nem valós dolgok. Ezt a három dolgot szerettem volna bevezetőként mondani, és utalnék még egy mondatba az ige hirdetésnek a címére is, aminek azt a címet adtam, hogy ki mér meg engem, és kit mérek meg én. Az ember társas lény. Kapcsolatban létezik, és az embernek az egyik legfőbb kapcsolata az, amelyiket az ő teremtőjével létesít. Maga a mi Isten dicséretünk is ennek a kapcsolatnak rendel alá mindent. Amikor azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, akkor ezzel azt mondjuk el, hogy ismerjük a megváltónkat. Ismerjük Jézus Krisztust személyesen. Mivel az ember társas lény, ezért az értékítéletében is másokra szorul. Az az ember, aki nem szorul mások ítéletére, az két jelzővel szoktuk leginkább illetni, beképzelt, nem? Vagy öntelt. Hát vagy túl sokat gondol magáról, vagy pedig többet szeretne magáénak tudni, mint amilyen igazából van. A másik pedig az, hogy amellett, hogy ugye mások értékítéletére szorulunk, megítélünk, megmérünk másokat. Nagyon sokféle módja van ennek. Nyilván lehet külsőről ítélni, lehet státusz szerint ítélni, lehet egy benyomás szerint ítélni, lehet érdeklődési kör szerint, számtalan szempontrendszer alapján lehet ítélni, és sokkal inkább megmérni embereket. Most egyre kevésbé használnám ezt az ítélő szót, inkább a mérést használnám. Megmérjük a körülöttünk lévő dolgokat. Alkalmasak, nem alkalmasak. Jók, nem jók. Hasznosak, haszontalanok. Illetve egy másik nagyon fontos szempont szerint, hogy szeretjük-e őket, vagy nem szeretjük őket. A gyerekek általában a házi feladatot nem a kedvenc dolgok között emlegetik, mert az valami olyan kötelezettség. Ugye a tanár az, akit másképp mérünk meg akkor, amikor gyerekek vagyunk, és akkor, amikor felnőttek vagyunk. Ugye, amikor gyerekek vagyunk, akkor a tanárokról énekeljük ezeket a gúnyos énekeket, a mi gyerekeink is már nagyon megtanulták ezeket az énekeket, otthon lelkesen, vidáman, harsogva éneklik, hogy a hülye tanár mit csinál, de aztán, amikor majd megnőnek, akkor ugye majd azt fogják elmesélni a gyerekeknek, hogy hát igen, fiam, lányom, becsüld meg, mert olyan jó tanító nénünk volt nekem is, hogy mert át alakulunk mi is, és a mértékünk is megváltozik. Az első gondolat, amivel szeretnék foglalkozni ennek a két résznek az alapján, a saját életünk. Az életünk, amit mások látnak. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában ez a 11. rész egy különös szerkesztés eredménye. Talán keresztényekként nem szeretjük ezeket a műhely titkokat mindig megtudni, de azt tudni kell, hogy Lukács az ő evangéliumában láttat és látást ad. Tehát Lukács evangéliumának az egyik alapja az, hogy valamit láttasson. Valamit láttasson az evangéliuma, valamilyen formában megláttassa velünk Krisztust, és azt szeretné, hogy ebben a látásban legyen megalapozott a tudásunk. Ezért itt a 11. részben nagyon furcsán jelennek meg az egymás után lévő részek. Egy elméleti tanítást mindig egy cselekmény követ. Ezek az elméleti tanítások egyenes vonalon mennek előre, ezek lineáris tanítások, amikben mindig elhangzik valami igazság. Általában ezek az igazságok valami központi isteni igazságot céloznak meg, és nagyon jellemző ezekre a történetekről, hogy bizonytalan a helyszín, és bizonytalan a hallgatóság. Ezért tartoznak az általános igazságok körébe, mert hiába hunjuk be a szemünket, és próbálnánk elképzelni, hogy Jézus hol volt, mit csinált, amikor ezeket a dolgokat elmondta, vagy ezek a dolgok történtek, nem tudjuk megfogni. 11. rész első vers, történt egyszer. Hát egyszer történt, hát hol történt, mikor történt, hogy valahol imádkozott, hát hol imádkozott. És mikor befejezte, így szólt hozzá az egyik tanítványa. Melyik tanítványa? A 12, a 72? Éppen aki ott volt. Tehát nem akarja Lukács ezeket a tanításokat konkrét élethelyzetekhez kötni, mert nem ez a célja, hanem szeretne fölvázolni egy egyenes tanítást, amit mi szeretünk is. Mi emberek olyanok vagyunk, ami befogadásunkban, hogy szeretjük azokat a dolgokat, amik megerősítenek minket, amik ráépítenek valamit az életünkre, amiből megtudhatjuk, hogy törekedhetünk valami jóra, megismerhetünk valami hasznosat, vagy értéket szerezhetünk valamin keresztül. Mert ilyen az emberi természetünk. Ezért, amikor keresztényé leszünk, akkor szeretjük ezeket a történeteket. Azért szeretjük, mert világos tanítás van bennük. Mert igazából ezek a tanítások a maguk igazságában fényesednek, és az Isten dicsőségét állítják elénk. Gyönyörködünk bennük. Pont olyan ez, mint amikor az ember megérkezik Japánba, fölemeli a tekintetét, és a Mount Fuji, a Fuji hegy egy hatalmas óriásként magasodik fölötte. Gyönyörűséges. Egy olyan valóság, ami igazából egyszerre van közel és távol hozzá, egy olyan valóság, ami egyszerre megérint, és egyszerre megdöbbent, mert csodálatosnak látja az ember, de a következő pillanatban, hogyha elgondolja, hogyha ez a borzasztó vulkán kitör, akkor itt kőkövön nem marad. Ezeknek az igazságoknak a szeretete abban rejlik, hogy önmagukban igazak. És nincs szükségük támogatásra. Az Isten szentsége önmagában megáll. Egy olyan entitás, egy olyan valóság, ami nem szorul az ember segítségére. Az Isten kegyelme az, hogy az embert felkarolja, és belehelyezi az Isten dicsérők közé, és feladatot ad neki, mégpedig a teremtésben az, hogy Isten nevét dicsérése, és az ő dicséretét mondja. De önmagában Isten szentségének és dicsőségének nincsen szüksége az embernek a felmagasztalására, az adorációjára. Amikor a lámpásról szóló tanítást olvasunk, akkor egyből beindul a gondolkodásunk. Hát igen, milyen jó befogadni az Istent, milyen jó befogadni az Istenét, és milyen jó, hogy az én szemem, mindjárt ismerem Istent, már lehet tiszta, és milyen jó, hogy az egész testem lehet világos Isten kegyelmében. És amint véget ér ez a lineáris tanítás, Lukács elővesz valami egészen mást, egy cselekményt ad elénk, egy konkrét történetet. Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Habár a helyszín nincsen konkrétan megnevezve, de ha beunjuk a szemünket, már is egy dialógus alapján belecsöppünk egy szenárióba, egy jelenetbe. És tudjuk követni, hogy mi történik. Mennek, megérkeznek, belépnek a házba, a farizeus helyen kínálja Jézust, jó alaposan felvonja a szemöldökét, hogy húha, na hát, nem is mosdott meg. Leült az asztalhoz. És hát ugye mégis ő a házigazda, és látja ezt Jézus, és nem hagyja szó nélkül. Ez a történet tele van ellentétekkel. Ez egy opponens történet, egy ellentétekkel teli történet, egy valamivel szemben álló történet. És gyakorlatilag ebben a történetben az emberek végig sértik egymást. Sértegeti Jézus ezeket az embereket, de nem kicsit, hanem nagyon. Hát ezeket a farizeusokat és törvénytudókat Jézus sértegeti. Az életünk, amit mások látnak. Vannak barátaink, vannak ellenségeink. Az életünket a barátaink nyilván másként látják, az ellenségeink másként látják. Nyilván van egy életünk otthon, van egy életünk az iskolában, munkahelyen, van egy életünk itt a gyülekezetben, van egy életünk az ismeretlenek felé, akikkel soha nem találkoztunk, és óvatosak vagyunk, és van egy életünk, amit pedig szeretnénk megmutatni mindenkinek. Az életünk, amit mások látnak. Nagyon érdekes, hogy a testlámpása, a szem, a befogadás, a recepció, mivel másokra vagyunk szorulva, ezért ez nekünk mindig egy visszatükröződés. Mit mondanak mások rólunk? Vajon mit beszélnek rólunk az emberek? Nagyon érdekes, ahogy ez a két történet egy nagyon világos, magasztos tanításból lerántja az embert egy határhelyzetbe, egy ellentétes szituációba, ahol komolyan egymásnak ugranak az emberi értékek, ahol az életekről van szó, amit mások látnak. Van a farizeusoknak egy élete, amit látnak az emberek, és lát Jézus, meg van Jézus élete, amit pedig a farizeusok látnak. És itt óriási ellentét húzódik meg. Amikor hitre jutunk, vagy hitre jutottunk, akkor nekünk is Isten elkészíti az örök életet. Nekünk is elkészíti az ő dicsőségét, az ő kegyelmét, az ő bocsánatát napról napra. Úgyhogy kiárasztja ránk. Úgyhogy minden nap ad belőle valamit. És elkezdünk élni egy új életet, amit mások látnak. És nagyon sokszor szeretnénk ezt az életet olyanná tenni, ami az emberek szemében kedves. Szeretnénk kedves keresztények lenni. Szeretnénk olyan keresztények lenni, akiknek az élete egy lenyomat Krisztusról. Ezzel nincsen semmi probléma. De az új szövetség a páli levelekben tele van keresztény emberekkel, akik viszálykodnak, versengenek, irigykednek, féltékenykednek, gyűlölnek, megosztanak, és ezek az emberek mind keresztény emberek. Ezeknek az embereknek az életét mások látják. Pál apostol gyülekezetekhez írott levelében számtalan helyen sorolja azokat a dolgokat, amik az Isten világosságának a fényében egy kicsit másképp látszanak. Elsősorban ma arra hívja fel Isten a figyelmünket, hogy az életünket, amit mások látnak, azt milyen szempontok alapján rendezzük be. Milyen szempontok alapján akarunk keresztény életet élni. Mit szeretnénk, hogy az emberek lássanak az életünkből? Úgy vagyunk, mint minden más ember, mert attól függetlenül, hogy ismerjük Istent, emberek vagyunk, mi is szégyenkezünk a rossz dolgaink felett. Mi is takargatjuk a hibáinkat. Mi is próbáljuk mentegetni a rossz döntéseinket. Nagyon érdekes, hogy időnként lehet olvasni olyan híreket, hogy köztiszteletbe álló emberek egyszer csak leugranak valahonnan, vonat elé vetik magukat, megmérgezik magukat, és olyan életet élnek közben, ami ami csorgatja az embereknek a nyálát. És nézik ezeknek az embereknek az életét, és azt mondja, hogy hát ó, hát olyan szeretnék lenni, mint a király, mint Jimmy. Ugye? Ő is egy ilyen ember volt, rengetegen felnéztek rá. Az ő élete, amit láttak, sokak szemében még ma is. Egy egyetalon. De ott van például a gazdasági válságnak az első áldozata, akiről filmet is forgattak, aki ugye a metró elé vetette magát. De most is az egyik nagy menő üzletember a London Cityből beugrott a vonat elé. Akkor itt van ez a szerencsétlen Weisz Tamás, aki ugye megmérgezte magát, elmenekült az élete elől, amit mások látnak. Sokan sóhajtottak föl a tévében, ó, ha csak egy fél olyan autóm lett volna. Nem? Vagy legalább a hűtőszekrénye lett volna az enyém. Az élet, amit mások látnak. A második gondolat az élet, amit másokkal láttatunk. Ez sokkal fontosabb, hiszen ez az, amiből mások megtudhatják, hogy kik vagyunk. Vajon szeretnénk-e az embereknek inkább más mutatni, mint ami valójában vagyunk? A keresztény házasság az egyik olyan veszélyes terület, ahol az ember csapdába eshet. Ahol más láttathat, ahol más mutathat, mint ami valójában van. Mert hiszen Isten előtt kötöttük egybe az életünket. Mert hiszen Istenre bíztuk az életünket, a házasságunkat. És mégis az van, hogy hazamegyek, és ott vagyok a feleségemmel, és egyszerűen megbántás van a szívemben, egyszerűen gyűlölet van a szívemben, egyszerűen keserűség van a szívemben. Egyszerűen azt érzem, hogy megfulladok ebben a kapcsolatban. De hát oda járunk a gyülekezetben. Nem lehet elmondani, hogy nem vagyunk jóban. Nem lehet elmondani, hogy nem tudom ezt a dolgot megbeszélni a feleségemmel vagy a férjemmel. Nem lehet elmondani, hogy ez a fajta nevelés, ami a gyerekek felé van, ebben nincs egyetértés közöttünk, mert más kell láttatnunk, más kell mutatnunk. Amikor rászól a szülő a gyerekre, a tanár a diákra, vagy a főnök a beosztottra, nem szabad ezt csinálni, nem szabad így viselkedni. A norma rendszer alapján történik. De mi ez a norma rendszer? Nagyon érdekes, hogy a kereszténységben a megfelelni vágyás ugyanolyan mértékben jelen van, mint egy világi környezetben. Csak más a töltése. Csak más az előjele. Ugye mi Jézus nevében akarunk megfelelni, de ez ugyanolyan kényszer, mint az, amikor valaki meg akar felelni a főnökének, a szüleinek, barátjának, haveroknak, bárkinek. Csak az a különbség, hogy az egyik történetben a én és a közösségem az, ami meghatározó, a másik pedig Isten. De nagyon érdekes, hogy Pál apostol mindig megfordítja ezt a történetet. Pál apostol mindig azt mondja el az embereknek, hogy Isten az, aki alkalmassá tesz. Ő az, aki átformál. Háromszor is kértem, mondja Pál apostol, hogyha lehet, akkor ez a tüske, ami adatot belém, múljon el. De azt látom, hogy Isten meghagyta ezt, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy az ő kegyelme által leszek majd az, akivé lehetek. Mi mindannyian szeretnénk Pál apostolokká lenni, de nem szeretnénk, hogy az életünkben legalább 8-szor majdnem agyonverjenek minket. Nem szeretnénk azt, hogy 2 évre ott felejtsenek egy börtönbe. Nem szeretnénk azt, hogy lopakodva kelljen bujkálnunk, és az életrajzunk tele legyen ilyen törésekkel. Hiszen ha Pál apostolnak egy életrajzot kellett volna beadnia bárhová, akkor tele lett volna ilyenekkel. Itt megvádoltak. Itt bíróság elé állítottak. Itt elfogtak. Itt megvertek. Itt kidobtak a szemétdombra is. Innen csak el kellett menekülnöm, mert meg akartak ölni. Itt elárultak. Ide nem mehettem el. Lett volna valaki, aki egy ilyen embert valóban alkalmazott volna, ilyen értékek alapján. Az élet, amit másokkal láthatunk, de ő valami egészen furcsa módon mást csinált. Amikor kérlelték, hogy ne menj föl Jeruzsálembe, mert ott biztosan megölnek téged, és véget ér az életed, akkor ő azt mondta, hogy nem mondjatok ilyet, mert az én életem nem olyan drága, mint az a szeretet, amivel szeretem Istent. Az a kérdés, hogy az élet, amit láthatunk, az valóságosan tükrözi azt az isteni kegyelmet, amiben tényleg részesülhetünk nap, mint nap, vagy pedig csak egyfajta megfelelni vágyásnak a kényszere. Mert mindannyiunknak rejtett élete is van. Akármilyen módon tiltakozik is az énünk, a bensőnk, van egy rejtett életünk. Vannak dolgaink, amiket nem osztunk meg soha senkivel. Nem mondom el a férjemnek, a barátomnak, a szüleimnek, senkinek nem mondom el. Ez az én titkom, ez az én életem. Csak hát Istennel, amikor az ember szövetséget köt, amikor meghívja Jézust az életébe, akkor ugye Jézussal ott is együtt van, ezekben a helyzetekben. És bizony, amikor erről a lineáris tanításról hallunk a test lámpásáról, akkor sokkal inkább azt kéri tőlünk Isten, hogy azt nézzük meg, hogy azon a helyen, jó helyen van-e a lámpás. Mert ugye az emberek előtt hol van a lámpás, az vagy úgy van, vagy nincs úgy. Igazolhatjuk, vagy nem igazolhatjuk. A keresztény emberekben akár hiszük, akár nem, ugyanúgy megvan a bizalmatlanság, mint a nem keresztény emberekben. És nagyon sokszor az élet, amit másokkal láthatunk, ami aztán később, mivel nem valóságos és megtörik, sok embert taszít le. Egy lelkész, a gyülekezetnek a vezetője, megbecsült ember, és egyszer csak egy 20 éves lánya lelép, ott hagyja a családját, eltűnik. Vagy kiderül róla, hogy titokban alkoholista. Vagy nem is a lányokat szereti, hanem a fiúkat. Vagy igazság szerint már régen azzal foglalkozik, hogy miközben lelkesíti a gyülekezetet, és hatalmas erőket mozdít meg, szépen számlára gyűjti a pénzét. Ugye? Azért mondok ilyen példákat, mert ezek viszonylag távol vannak, de hogyha egy kicsit közelebb hozzuk magunkhoz ezeket a példákat, amikor szépítem a dolgaimat, amikor becsapom magam, amikor tudom, hogy most hazudni fogok, és tudom, hogy meg fogom ezt tenni, és amikor tudom, hogy ezt most csak azért láthatom mással, hogy nehogy azt gondolja rólam, hogy hány és hány keresztény élet törik meg emiatt. Nem azért, mert ezekkel az életekkel nagy probléma van, hanem mert sosem értették meg a keresztény életnek azt a lényegét, hogy Isten kegyelme az ő önmagában való valóságában adja meg nekünk az igazi szabadulást. Nem kell megfelelnünk másoknak. Azért, mert tényleg valamit rejtegettem évekig, és most el fogom mondani. El kell mondanom. Ez nem jelenti azt, hogy Isten előtt az életem össze fog törni. Az azt fogja eredményezni, hogy végre egy lámpást fölemeltem. Végre egy lámpás a helyére került. Végre nem mondom azt, amit mondhatnék, meg amit már mondtam százszor is. A farizeusok után még a törvénytudókat is előveszi Jézus. Mert az egyik törvénytudó, akinél valószínűleg betelt a pohár, azt találja mondani Jézusnak, hogy bocs, de ezekkel a szavaiddal megbántasz minket. Igen, és őróluk is elmondja. Igen, ti még különbek vagytok a másikoknál, mert ti először megöltek a profétákat, utána meg még síremléket is emeltek neki. Ezek az emberek a történet végén, amikor lezárul ez a cselekmény, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni kezdték, és mindenféléről faggatni kezdték őt, és csak azt lesték, hogy beszédében valami alta kapják. Ők elhelyezkedtek egy állásponton, elfoglaltak egy állást. az opponens állást, az ellentétes állást, ez mindig könnyebb. Ez mindig könnyebb. Ha valaminek ellene vagyok, ezért van harag. Ellened vagyok. Ez egy egyszerű helyzet. Ha ugyanakkor arra szeretném magam rávenni, hogy megértselek, sokkal nehezebb lenne. Mert lehet, hogy bennem is van egy csomó dolog, amit el kéne rendezni közösen, hogy közös nevezőre jussunk. Ezért mind a két résznek, az életnek, amit mások látnak rajtunk, vagy belülünk, valamint az élet, amit mi másokkal láthatunk, magunkról, a családunkról, az elveinkről, az értékeinkről, nem ér annyit, mint az az élet, amit Isten láttat meg velünk. Nagyon érdekes, hogy Pál, amikor találkozik Jézussal, abban a fényességben megvakul, és három napig botorkál, elveszti a szeme világát, és ki van szolgáltatva egy apró keresztény közösségnek. Ott ül egy műhelyben, és kérdezgeti az ott dolgozókat Isten dolgairól, hogy ki volt az, aki ilyen hatalmas erővel megállította őt. Meséljenek róla, mert szeretne tudni. Teljesen ki van szolgáltatva, nem tud elmenekülni, mert minden, ami addig neki a befogadás volt, a látásán keresztül, azt Isten elvette. Az élet, amit Isten láttat meg velünk. Amikor pedig kinyitja a szemét, homlok egyenest az életével, az addigi életével ellentétes dolgokat kezd cselekedni, de olyan következetesen, hogy amikor visszamegy Damaszkuszba, először majdnem előveszik és elnáspángolják, hogy ő az, aki azért jött, hogy elfogjon minket. Jézus beszél a mentáról, a kaporról, beszél a külsőről, a belsőről, a törvénytudóknak, meg a farizeusoknak sokféle dolgáról, és mi olvasók pedig sokszor felmentjük magunkat. Hát igen, az írástudó, a farizeusok, se írástudó nem vagyok, se törvénytudó, de jó nekem. Akkor nem rólam szól ez a történet, pedig dehogy nem, rólunk szól, és amikor pedig keresztényként ebbe a cselekménybe próbáljuk elhelyezni magunkat, ha most valami elragadna minket, és bedobna minket ebbe a cselekménybe, és le kéne ülni valahová, nagyon sokan ülnénk Jézus mögé. És kérdeznék a farizeusok, hogy ti mit kerestek itt? És de hogyha történetesen mondjuk bármelyik farizeus ránk lenne, a fejünk mögött világító könyv megjelenne, és benne lenne minden az életünkről, elszégyelnénk magunkat. Mert kiderülne, hogy itt is, meg ott is, meg amott is, mennyi minden dolog van, ami miatt, ami vágyakozásunk az, ami odaültetett minket. A Magdalai Mária, aki ugye bűnös asszonként oda megy Jézushoz, és ugye a könnyeivel törölgeti, vagy mossa meg Jézusnak a lábát, egy olyan markáns, egy olyan életbe vágóan fontos cselekmény. Egy olyan életnek a cselekedete, amit Isten láttat meg velünk. Amikor kinyílik az ajtó, és a fővámszedő díszes erkélyén megjelenik maga a fővámszedő, és nem azt mondja, hogy hát megfogtam Jézust, és sikerült behajtanom rajta is az adót, hanem azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, elvettem tőletek, becsaptalak titeket. Most szeretném ezt visszaadni. Az az élet, amit Isten megláttak velünk. Csak ezután mondja Jézus, hogy ennek a háznak ma üdvössége lett. Mind a két történetnek ránk nézve van egy veszélye. A lineáris tanításnak azért, mert elég igaz, elég fényes, elég dicsőséges ahhoz, hogy nagyon könnyen egyetértsünk vele. De ugyanakkor ezek az igazságok mindig megállnak magukban, és az életünknek az igazolását nem kívánják, hanem Isten dicsőségéhez hozzátesz az, hogyha valóban az Istentől kapott kegyelmet jó helyre tesszük az életünkbe. Akkor beteljesítői leszünk ennek a tanításnak, nem pedig csak szemlélői. Lehetünk szemlélői távolról, lehetünk szemlélői közelről, Sőt, most már ugye van Bibliánk, el is vihetjük magunkkal, elő is vehetjük, idézhetjük. Nem lesz a miénk. Mert nem annak az életnek a része, amit Isten megláttat velünk. A másik oldalon a buktatója ezeknek az opponens történeteknek, ezeknek az ellenállás történeteknek, ahol egy óriási ellenállásban ütközik Jézus, mert ezeknek az embereknek nagyon nehéz lenne most megtagadni magukat. Bedőlne az életük, az egzisztenciájuk, oda lenne a hírnevük, a tekintélyük. Ha kiállnának az emberek elé, és mindezt elmondanák, levehetnék a ruhát, szögre akaszthatnák a díszes öltözéket. Az összes státuszbeli dolgokat, mint ahogy Pál apostol elveszítenék, mert már nem lenne az övék. Mi keresztényeként hajlamosak vagyunk elmenekülni az ilyen történetek elől. De nem tehetjük meg, mert valahol érintettek vagyunk. Mert bennünk is vannak dolgok, amiket nem merünk lezárni. Nem merünk felfüggeszteni. Nem merünk félretenni. Azért mondtam el azt az első történetet, mert ott a nem látott dolgok napvilágra kerültek, és amikor napvilágra került ez a nem látott dolog, akkor a jogos büntetés helyett egy kegyelemmel találkozott az ember. Ugyanígy működik az Istennel való kapcsolatunk. A félelmetes Istentől, a büntető Istentől mi is félünk. Valahol keresztényekként nem gondoljuk át sokszor, hogy mit jelent a kegyelem. A ruandai mészárlás után 10 évvel készült egy cikksorozat, ahol embereket mutattak be, a National Geographicban jelent meg ez a sorozat, és embereket mutatnak fényképeken. Férfit, meg nőt, apát, meg fiút látszólag. Aki nem tud angolul, azt mondja, hogy hát jaj, de érdekes afrikai családok. Van egy kis bibi. Az egyik a fényképen az áldozat, a másik a gyilkos. Ezek az emberek azért találkoztak, hogy szembenézzenek egymással. A gyilkos az áldozattal. És arra kérték őket, hogy mondják el az érzéseiket, mondják el, hogy mit csináltak a másikkal, és bocsássanak meg egymásnak. Ez itt Európában garantálom, hogy sokkal kevésbé működne, mint ott Afrikában. Mert ott sokkal inkább a felszínen van az embereknek az élete, a mély érzéseik is. És ugye ott volt egy asszony, aki azt mondta a családja gyilkosának, aki megölte a férjét, meg a gyerekeit, meg a rokonait, lemészárolta a szeme láttára, hogy nincsen senki el. Ez az ember viszont megbánta a bűnét, és szeretné ezzel az emberrel leélni az életét. A családom gyilkosával szeretnék együtt élni. Számunkra európai embereknek ez nagyjából felfoghatatlan. De egy afrikai ember számára ez valóság. Ő elvesztett mindent, és most van valaki, aki ugyan elvett tőle mindent, de megbánta, és szeretne valami újat kezdeni. És ő ebben az emberben bízik. Az élet, amit Isten láttat meg velünk, az biztos, hogy egészen más lesz ahhoz képest, amit elvárunk. A keresztény ember, akinek van 100 000 dollár a bankszámláján, egészen más, mint a keresztény ember, akinek 20 dollár sincsen a számláján. Egy felől. Másfelől az üdvösség szempontjából azonos platformok vannak, de egy másik szempontból nem. Egy másik szempontból egészen más helyzetben vannak. Mert amíg a keresztény ember elmehet bizonyságot tenni egy menő étterembe, egy barátjának, és utána hazamegy, és azt mondja, hogy de jó, hogy beszélgettem erről a barátommal, Krisztusról, és közben megesznek egy 500 dolláros menüt. A másik ember meg esetleg lehet, hogy tud valami olyat tenni, ami az ő egész életét forgatja fel. Nagyon független az, hogy Isten mit láttat meg az életünkkel, másokkal. Attól, hogy hol vagyunk, meg kik vagyunk. Amikor az emberek utána fordulnak másoknak, megnézik őket, megszületik bennük egy értékítélet. Nagyon sokszor azok az emberek, akik milliókat becsapnak, tudnak úgy mosolyogni az újságok címlapjáról, hogy lehengerlő. Becsapják az embereket. Az élet, amit Isten láttat meg velünk, az olyan, mint a lámpás, ami megfelelő helyen van. Ez világít. Elsősorban az én életemre, és az én életemen keresztül pedig mások életére is. De amíg nem tudunk belehelyezkedni ebbe a másik helyzetbe, amíg mi is Jézus ellenségeiként fogunk felállni az asztaltól, addig azokon a területeken megmarad az életünk, amit mások látnak. És megmarad az életünk, amit másokkal láttatunk. És nem fog működni az az élet, amit Isten láttat meg velünk. De az evangélium pont az, hogy Isten megengedi, és nem csak, hogy megengedi, hanem alkalmassá tesz minket arra, hogy azt az életet éljük, amit ő szeretne, hogy meglássunk. És amikor olvassuk az igét, és amikor az életünkbe hívjuk, amikor az ő szent lelkének a segítségét kérjük, pont ezt tesszük. Meghívjuk őt. Csak amikor eljön, és esetleg minket is nem olyan kedves szavakkal szólít meg, akkor ne sértődjünk meg. Akkor nem mondjuk azt, hogy bocsánat, de megbántasz. Persze. Az orvos, aki meg fogja operálni a szívemet, egy fűrésszel szét fogja vágni a mellkasomat. Bocs, ezzel valamira megbántasz. Így van. De ha nem feszít szét a mellkasomat, nem fér hozzá a szívemhez, nem tudja meggyógyítani. Egész életemben ott lesz a heg. Lehet, hogy időjárás változáskor belém fog hasítani minden fájdalom, hogy basszus, itt vágták szét a mellkasomat. De megmenekült az életem. Most már azt az életet élhetem, ami ennek az embernek a kegyelméből nekem adatott. Ez az orvos meggyógyított engem. Volt alkalom egy keresztény emberrel beszélgetni, aki azelőtt is keresztény ember volt, hogy egy szúnyogcsípésből kifolyólag olyan gyulladás keletkezett a szívéből, hogy egy életmentő szívműtét tudta csak megmenteni az életét. A kaplajos szívsebész operálta meg. Sokat beszélgettem ezzel az emberrel az életről. És ő mindig elmondta neki, hogy ő azóta tudja, hogy mi a kegyelem. Miután fölébredt, és ugye beszélgetett az orvosával. És ugye megtudta, hogy milyen dolgokat csináltak az ő szervezetében, amitől most működik. És hihetetlen, hogy ennek az embernek már nem volt az az értékítélete, mint az előtt. Már nem volt egy nagy szájú ítélkező ember. Már így ilyen könnyen nem tudta egy emberről azt mondani, hogy alkalmatlan, vagy nem szeretetre méltó, vagy hibás a gondolkodása. A keresztény emberek szájából, a mi szájunkból is olyan könnyen kicsusszannak dolgok. Mert minket is mérnek, mert mi is mérünk, és közben az életről csúszunk le, amit Isten szeretne láttatni velünk. Nagyon érdekes, hogy a lineáris tanítás és a legmélyebb sértegetésekkel egybekötött cselekmény Lukács evangéliumában együtt van. Láttatni akar vele valamit. Azt szeretné megláttatni, hogy az Isten önmagában való valósága, mint dicsőség, és a mi életünknek ez a végletes megosztottsága, amiben ellenségekként állunk egymással szemben, együtt van. Kérdés az, hogy tudunk-e ezekben a helyzetekben jól dönteni. Le tudjuk-e vetni a díszes ruhánkat? Tudjuk-e azt mondani, hogy oké, akkor nem leszek farizeus. Oké, akkor nem leszek törvénytudó. Mert Isten szeretne megkínálni minket emberek életével, sorsokkal, akiket megmenthet, akiknek a kegyelmét adhatja. De nem gondolom, hogy Isten farizeusokhoz irányítaná azokat az embereket, akiket szeretne az ő országába befogadni. Nem gondolom, hogy törvényt tudunk hozirányítani olyan embereket, akik az igazságok szomjazzák. Mindig van az életünkben jó is, meg rossz is. És mindig van az életünkben tanítás, ami gyönyörködtet, és mindig van valami feszülő ellentét, ami döntésre hív minket. Adjon Isten erőt nekünk minden élethelyzetünkben. Adjon Isten erőt nekünk minden dolgunkban, hogy azt az életet élhessük napról napra, amit Isten láttat meg velünk. Azért, hogy az ő kegyelme növekedjen közöttünk. Azért, hogy a kegyelmét emelhessük föl. Azért, hogy mi is elmondhassuk, hogy nem azért mondom neked azt, mert én olyan menő vagyok, hanem mert tudom, hogy Isten nekem is megkegyelmezett. És tudom, hogy Isten nekem is megbocsátotta azt, amit tettem. Ha elrejtjük a lámpást, akkor azzal másokat is becsapunk. Ha nem a megfelelő helyre tesszük az Isten kegyelmét, akkor másoknak fogunk csalódást okozni. Ugye? Mi azt gondoltuk, hogy ilyen a keresztény házasság. Ők is elváltak. Hát akkor hol van Isten kegyelme? Lehet, hogy csak más láttattak. Lehet, hogy csak másnak látták őket. Ilyen egy keresztény ember. Hát ő is hazudik. Legyen áldás Isten igényén és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy a te élő igéddel vagy jelen közöttünk, és köszönjük, hogy ez az élő ige kész minden napon megeleveníteni minket, és köszönjük, hogy ebből az élő igéből lehet a mi szabadulásunk napról napra, hogy ebben az igében lehet a mi valódi megigazulásunk. Arra kérünk, Istenünk, hogy ne felettesd el velünk, hogy azt az életet szeretnénk, amit te akarsz megláttatni velünk. És látod, hogy most az életünk milyen. És látod, hogy hol vagyunk távol tőled. Hogy hol álltunk föl mérgesen az asztaltól. Látod, hogy hol mértünk meg másokat. És látod, hogy hol esik rosszul más embereknek a méregetése. Arra kérünk, Istenünk, hogy csendesíts el bennünk minden olyan dolgot, ami nem rád mutat, és emelj föl bennünk minden olyan dolgot, ami alkalmassá tesz arra, hogy téged akarjunk megmutatni. És köszönjük, hogy a te dicsőségedet nem kell nekünk őrizgetnünk, hanem elég csak visszatükröznünk. Elég csak megmutatni, hogy az a dicsőség valóban szabadulást hoz. Olyan dolgokban is, amikben évek óta nem tudunk szabadulni. Olyan dolgokban is, amit évek óta takargatunk, amit nem merünk elmondani, amit nem merünk másokkal megosztani. Így kérünk, Istenünk, hogy szabadíts fel minket egy téged dicsérő életre, és tégy minket alkalmassá, hogy a kegyelmed eszközeivé váljunk. Ebben segítsen minket a terített asztal legnagyobb kegyelme is. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.